Én is köszöntök mindenkit. Annyit rögtön előjáróban el szeretnék mondani, hogy azért nem csak arról lesz szó, hogy mi ez az e-learning, meg mi ez a modul, hanem egy icipicit megnézzük, hogy mi volt korábban, illetve milyen pedagógiai és pszichológiai környezet az, ami egyáltalán lehetővé teszi, vagy bizonyos esetekben elvárja azt, hogy a megszokott oktatási eljárásoktól egy icipicit eltérjünk. Körülbelül erről szeretnék ebben a durván 60 percben beszélni, milyen előzményeink vannak, milyen felsőoktatási problémáink merültek fel az utóbbi pár évben, hogy működik a nappali és levelezőképzés, mi ez az e-learning és blended learning, hisz végül is erről szól a történet majd, mi ez a modul rendszer, hogyan lehet elektronikus tartalmakat készíteni, illetve hogy milyen tapasztalataink vannak ezekkel kapcsolatban. Ezen, ami most következik, ezen gyorsan végigszaladunk, de következményei vannak a későbbi problémákra, tehát hogy miért innen indulunk, ennek következményei lesznek később. Érdekes módon az oktatás és a nevelés az nagyon sok régi megszokott dolgot hoz magával, és nem felejti el azokat a tapasztalatokat, amelyeket korábban összegyűjtött. Itt a utánzást azt egyelőre mellőzném, mint tanulási módszer, de nem szabad elfelejteni, hogyha valaki számítógépes tanfolyamon részt vett, ott például egy csomó funkció megtanulása az oktatónak a mozdulatainak az utánzására épül még ma is. Ami a mi számunkra fontosabb, ez a nyelv és a fogalmi struktúrák használata általában az embereknél, és majd később az oktatásban, mert ez volt az a pillanat, amikor megjelentek a nyelvek, tehát az ember elkezdett beszélni, amikor eljutottunk odáig, hogy tudást tudtunk úgy közvetíteni, hogy nem voltak jelen tárgyak, eszközök, amelyekről beszélni akartunk, de ennek veszélyei is vannak. Aki nem érti, hogy mi van egy fogalmi struktúra mögött, annak hiába mondjuk hall valamit, de nem érti a tartalmát. Következő ilyen nagyon fontos lépcsősok volt az írás. Amikor rögzítettük a gondolatainkat, különböző formái voltak, ezzel nem foglalkozunk, ez csak egy ilyen kis érdekesség az ékírásról, illetve az egyiptomi hieroglifákról. De ennek igazából a számunkra a jelentősége az, hogy amikor megjelent a írás, az volt az a pillanat, hogy a tudás elvált az embertől. Tehát bárki, aki ilyen írott anyagot vissza tudott fordítani, vissza tudott kódolni, az hozzájuthatott a tudáshoz, anélkül, hogy a tudásnak a korábbi tulajdonosával bármiféle kommunikációba került volna. És hát ez az az időszak, amikor megjelennek az írásos dokumentumok, megjelennek a valamiféle könyvek, és megjelennek később a könyvtárak. Ugye hogyan korlátozták a tudást, mert érdekes módon, hogy attól a pillanattól kezdődően a nyilvánossá vált valami, elkezdték, megpróbálták korlátozni. Hát aki látta az Umberto Eco-nak a Rózsa neve című regényének a film változatát, az tudta, hogy például úgy, hogy mérgezték a lapot, hogy aki nem jó a hozzáfér az információhoz, akkor szép nyugodtan meg is hallhatott. Csak azért, mert kíváncsi volt valamire. Most egy kicsit kiugrunk, ugye eddig eszközökről volt szó, de időrendi sorrendben ez következne, ez a 13. század, amikor megjelennek az egyetemek Európában, ugye ez a párizsi és bolonyai első egyetemek időszaka. Ugye hogyan történt akkoriban az oktatás? Általában volt egy filozófiai kar, ez megalapozott mindent, és erre épült általában még három, az orvosi, jogi és a teológiai kar. Most nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, és ilyen bulgárisan közelítjük a problémát, akkor azt is mondhatnánk, hogy itt is volt egy alap és egy mesterszintű képzés, bár ez nem igaz, de valami kétszer egymásra épülő struktúra azért volt. Ennek az időszaknak az a jellemzője, hogy nagyon szűk és szabályozott tartalmi rendszeren működött, nem megpróbálták mondjuk szabályozni, hogy mit szabad egyáltalán tanítani, és mivel nem voltak tömegével írásos dokumentumaink, amiből tanulni lehetett, igazából nem is lehetett túl bő tartalmakat közvetíteni az embereknek, és ugye ebből következett egy oktatási módszer is, az a felolvasás előadás, illetve hát egyéb eljárások is voltak akkoriban, ez a deduktív bizonyítás, vagy szkolasztikus megközelítés, ez mindennapos volt. Ne felejtsük el, hogy ebből az előadás, többé-kevésbé, amit én is most csinálok, ez fennmaradt. Ugye ma is felsőoktatásban eléggé jellemző. Nyomtatott könyv az 1450-es években. Ez az a pillanat, amikor igazából a tudáshoz való hozzáférés elkezd hát demokratizálódni, ami annyit jelent, hogy sokan hozzáférhetnek a tudáshoz. Ugye korábban ezek a kéziratok vagy kódexek mondjuk árában, mondjuk egy falu árával összemérhető értékű tárgyak voltak, és hát azért ahhoz akárki nem jutott hozzá. Egyetemek, korai egyetemek nagyon büszkék voltak magukra, amikor évente néhány kötettel könyvtárukat bővíteni tudták. Úgyhogy a nyomtatás ez nagyon fontos volt, de a nyomtatás és az írott tartalmaknak volt egy olyan hatása is, amit úgy nevezhetünk, hogy tekintélytisztelet. Tehát ha már kinyomtatták, még valaki régen megmondta, akkor az biztosan úgy van. Erre megint egy ilyen regény közelítést találtam. Merlének van ez a Francia História című sorozata, jó pár kötetből áll. És annak egy részében a Montpellier Egyetemre járnak orvostanhallgatók, és akkor az egyetemen a várható oktatás tartalmáról óriási vita alakul ki a tanárok között, és akkor elhangzik az, hogy inkább tévedek Galenosszal sem, hogy Vesalionussal legyen igaza, mondták, ugye azért mondták, mert az első az az időszámításunk után 100 körül ért, tehát klasszikus szerzőnek minősült, a Vesalionus pedig kor társ orvos szerző volt, és nem akarták elismerni a tudását. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor rögzülnek tartalmak, akkor bizony a tekintélytiszteletnek is néha olyan hatása van, amit nem biztos, hogy mindig szeretünk. Következő ilyen probléma, ha már van nyomtatott könyv, akkor ezt használták. Miközben használták, rájöttek arra, és most megint ugrunk egy jó nagyot, hogy hát nem mindig lehet ebből a szöveg, tisztán szövegre épülő könyvből dolgozni, tanulni, megérteni. És itt jön be Comeniusnak a nagyon fontos gondolata, hogy hát szemléltetni kellene. Tehát képi jellegű információkat kellene valahogy bevinni az oktatásba. Ennek ugye különösen akkor van jelentősége, hogyha a fogalmi rendszereket alakítunk ki, tehát ha kifejezéseket, fogalmakat, szakszavakat akarunk megtanulni. Mert ugye hogyan tanulták nagyon-nagyon korán a korai időszakban az idegen nyelveket, tehát fogtak egy kötetet, és akkor meg kell tanulni, ami benne van, függetlenül attól, hogy értették vagy nem. És ugye ahogyan megjelent ennek az igénye, hogy hát tanulni egészen mégsem azt jelenti csak, hogy valamit az emlékezetbe vések, hanem lenne, ha érteném, hogy mi az, jelentek meg az olyan jellegű könyvek, ahol például mondjuk a fogalmakat, ebben az esetben a kifejezéseket, szavakat, képpel és mondjuk két nyelvi változattal, mondjuk egy latin meg egy angol változattal közvetítették, innentől kezdődően, aki mondjuk nyelvet tanult, az tudta, hogy mondjuk a lud az mondjuk answer, mondjuk latinul, egyébként ma is valami hasonló neve van a rendszerben. Tehát egy nagyon fontos lépés, egyébként mi is kihasználjuk, ugye a könyvekben egyre inkább a jegyzetekben ezeknek a vizuális információ hordozóknak nagyon fontos szerepük van. Ha nincsen benne, akkor általában nehéz tanulni. Megint ugrunk egy nagyot, ugye volt a középkori egyetem a maga korlátos lehetőségeivel, és körülbelül az 1800-as években volt az a pillanat, amit a Humboldti egyetemi modellnek hívunk, amikor megpróbálták átalakítani ezt az egyeteme struktúrát a gazdaság, a társadalom igényei miatt. Ennek az volt a jelentősége a Humboldti egyetemi modellnek, bizonyos elemei még ma is élnek, hogy egyrészt kari tagozódás emellett a vezető oktató, a professzor körül kis csoportok alakulnak ki, ezek oktatók és hallgatók egyaránt, és a meghatározó szempont innentől kezdődően a tudományosság és a tudományos elismertség lett. Tehát még régen ugye az információ közvetítése meg a emlékezetben megőrzött tudás volt a meghatározó, itt viszont már a tudományosság, a fejlődés, a változás. Jellegzetessége az, hogy elit egyetem alatt azt értjük, hogy kevés a hallgató. Ugye miért kevés a hallgató? Azért, mert az igények, a felvevő piac a kutatókra, oktatókra, államigazgatási emberekre szűkült, tehát igazából nem is volt különösebben nagy szükség rá. És a számunkra nagyon fontos eleme az oktatás és tudomány művelésének az autonómiája, mint elvárás. Tehát ebben ne szóljon bele senki, jellegi egyetemi autonómiának egyébként egy fontos eleme. Hát ugye aztán, hogy haladunk előre, ez a modell, ez kezdett a kontinentális Európában is hát túlhaladottá válni azért, mert bár megtartjuk a tudományosságot, de belép a piac igénye. Tehát abban a pillanatban, hogy bizonyos végzettséggel, tudással rendelkező emberek tömegeire van szükség, ugye nem lehet elit egyetemet működtetni kizárólagosan, nyitni kell, és ezt a nyitást ugye a piac az, ami megpróbálja kierőszakolni, azaz kialakul az igény a tömegképzésre, közben nem biztos, hogy minden eleme a felsőoktatásnak ezzel együtt megváltozik, vagy megváltozott. Hát itt lehet látni, hogy ez hogy működött Magyarországon. Itt két diagram látható, a felsőn azt látni, hogy 1990-től 2011-ig a felsőoktatásban jelentkezettek száma kék, felvettek száma piros, hogyan változott, hát lehet látni, hogy kétszeres, háromszoros gyarapodás jellemezte a felsőoktatást, és tessék itt alul megnézni, az oktatói létszám meg így változott. Tehát kétszeres, háromszoros létszámos, 15%-os jobb esetben oktatói létszám emelkedés, és kezelni kellett a problémákat, hát nem tudta kezelni igazából. Ez még szebb, tanulságosabb itt, ugyanis a felsőoktatásban jelenlévő hallgatók száma, tehát nem a felvettek, hanem akik bent vannak, és az oktatói létszám változása látszik. Tehát alig változik az oktatói létszám, és hihetetlenül felemelkedik az az igény, jelenlét, hogy én tanulni akarok, és ugye vajon a 23.400, 24.000, a 17.000 és a 108.000 közötti különbséget tudjuk-e kezelni. Mert ugye mit jelent ez, ha ilyen sokan bekerülnek a felsőoktatásba, akkor már olyanok is bekerülnek, akik tudásukban, képességükben, motiváltságukban alacsonyabb szinten tartózkodnak, és őket a régi rendszer nem tudja kezelni, nem tudja képezni. És mi fog történni? Hát az fog történni, hogy tömeges lemorzsolódás, 14 fél évig elhúzódó képzési folyamat, vagy mondjuk a régióban nem adtunk ki 10.000-et meghaladó diplomát azért, mert nincs nyelvvizsga, vagy dolgozni kell a tanulmányaim mellett, mert hát olyan környezetből érkeztem, hogy nem tudnak támogatni, tehát dolgoznom kell, és akkor csodálkozunk arra, hogy problémák vannak, mert igazából az egyetemi szervezet azért olyan nagyon nem változott meg. Ugye ez azért belátható. Levelezőképzés problémája, amiből ugye távoktatás lett, nem véletlenül, hát ugye azért lett belőle távoktatás, mert aki be akart kerülni ebbe a nem nappali képzésbe, annak a munkahelyét és a családját kellett valahogyan kezelni ebben a helyzetben. Ez mit jelent? Utazni kellett, szállás kellett, egyéb költségek voltak, mit szólt hozzá a család, mit szól hozzá a munkahely, tudom-e finanszírozni? Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig az, hogy bizonyos szakmákban nagyon gyorsan változnak az elvárások, ez viszont a másik oldalú kiköveteli azt, hogy képezni, tovább képezni, átképezni kell embereket. Ugye ez általában nappali képzésen már nem fog működni, csak valamilyen ettől eltérő megoldással. Most hogyan zajlik jellemzően az oktatás? Fölül lehet látni egy modellt, alul pedig egy-két gondolatot. Ez a Bátori professzornak a rendkívül leegyszerűsített oktatási modellje. Hogy működik az oktatás? Ez egy rendszer. Ez egy rendszermodell. Nagyon leegyszerűsítve. Ugye miből épül fel? Hát mi minden rendszer, ami folyamatként épül fel, előzményből, konkrétan a folyamatból és az eredményéből áll. Ez konkrétan az oktatásé, ugye előzmények, környezet, céltartalom, a rendszerben résztvevő kliensek, a folyamat, ahol tanulunk és tanítunk, és a változások a tanulókban, hát ahol el tudjuk őket juttatni. Na most akkor mi történik? Az történik, hogy itt meg lehet nézni, hogy vajon, amikor működik egy felső oktatás, akkor az ott megfogalmazott célok és követelmények mondjuk a hallgatóság számára mennyire egyértelműek. Tehát tudja a hallgató azt igazából, megérti egyáltalán, meg tudja érteni, meg tudjuk-e vele értetni, hogy mit várunk el tőle. Mert ugye ahol ezek a célok és követelmények megfogalmazásra kerülnek, ezek például a képzési kimeneti követelmények, a KKK-k, ezt érdemes elolvasni, hogy mit írtak oda le, van belőlük néhány száz. Most ez igazából nem is nagyon kerül a hallgató kezébe, ha belekerül, nem biztos, hogy érti, mert pedagógiai szakszavak is azért elég szépen megjelennek benne. És a saját tantárgyi követelményeink vajon mennyire pontosan írják le azt a hallgatónak, hogy mit várunk el tőle, mert ha nem tudja, mit várunk el tőle, nagy valószínűséggel nem is tud alkalmazkodni. Következő, ugye itt a tartalom, itt is a tartalom. Vajon a tartalom mennyisége, amit közvetíteni akarunk, az sok, kevés vagy elegendő? Vizsgáljuk ezt állandóan. Utána nézzünk-e annak, hogy mondjuk a piac mit mond ezzel kapcsolatban, különös tekintettel az alapképzési szakokra. Tehát akiknek ugye a munkaerőpiacra kell középvezetőket kinevelni, felkészíteni. Nem vagyok rá meggyőződve, hogy jól választjuk ki mindig a tartalom mennyiségét. Ha túl sok a tartalom, belátható, sok ember számára tanulhatatlan, ha tanulhatatlan, akkor jön a lemorzsolódás. Nagyon fontos dolog, később még lesz róla szó, ismerjük-e azt, hogy a hallgatóink, akik bekerülnek a felsőoktatásra, milyen előzetes tudással rendelkeznek. Megmérjük-e. Abból nem lehet kiindulni, hogy van érettségie, meg 248 ponttal felvették, mert vettek föl 400 ponttal is. Most egyforma a 240-es, mind a 400 ponttal felvett hallgató, akár egy szakon is? Nem. És tudjuk, hogy melyik, és ha baj van, akkor tudjuk, hogy miért van, és hogy esetleg segíteni lehet? Hát nem biztos. És ugye a tankönyveink, hogy mennyire tanulhatók ezek a jegyzetek, amiket készítünk saját magunk is természetesen. Ez mondjuk az előzmény kategória, folyamat kategória. Hát ahogyan oktatunk, azok a információ közvetítési eszközeink, módszereink, ezek jók-e, alkalmasak-e arra, és itt a nagyon fontos kérdés, hogy az eltérő tudású hallgatókat kezeljük. Tehát amíg elitképzés volt, ugye logikusan kisebb volt a hallgatók közötti tudásbeli különbség, ahogyan ez tömegképzésé vált, a különbségek nagyok lettek, viszont a módszereink különösebben nem változtak, ebből nagy valószínűséggel logikai alapon is következik az, hogy sok hallgató számára problémát okoz az, ahogyan tanítunk. Tudnak-e haladni velünk a hallgatók? Tehát amit mi mondunk egy előadáson, azt tudják-e követni abban az ütemben, ahogyan mi mondjuk? Kiderül-e ez egyáltalán? Azon kívül, hogy majd a zárt helyén meg a vizsgán esetleg probléma van, vagy éppen siker. És egyáltalán, ha már felső oktatás, ugye mi történik? Középiskolában számonkérés, meg állandóan a tanulókat azért feleltetik, állandó ellenőrzések vannak. Megtanultak-e már ott tanulni, mert ha nem, akkor a felsőoktatásban van nagyobb a szabadság, és önállóan is kellene tanulni, hát ez problémát fog okozni. Eredmény. Ugye a folyamat végén vizsgálni kell azt, hogy hova jutottunk. Első probléma, mikor derül ki azt, hogy a hallgatónak tanulási problémái vannak. 6., 7. héten jobb esetben az első zárt helyénél. Na most, ha itt kiderül, van-e még idő arra a maradék 7 hétben, hogy ezeket a problémákat orvosoljuk, és még tudjon haladni a többiekkel? Valószínűleg nem. Tehát ezért kellene ugye előre megnézni, hogy hol vannak ezek a hallgatók, és bizonyos esetekben ezeket a hallgatókat hát fel kell zárkóztatni. Ez a felzárkóztatás, ez nem egy ördögtől való szó, nem tudom ki hogyan ismeri az Egyesült Államok felsőoktatását, de ott bizony ilyen felzárkóztató kurzusok bőven vannak. Ez nem azt jelenti, hogy az elit egyetemek, elit szak területein ez jellemző, de nagyon sok esetben van, és ezért hatékonyabban működik a felsőoktatás igazából. Mennyire felelnek meg azok a követelmények, amelyeket mi támasztunk a hallgatóknak, elmondjuk, hogy mik a követelmények, annak a tartalomnak, amit közvetítünk, és azoknak az ellenőrzési módszereknek, ahogyan számon kérjük tőlük. Kiderül ez a folyamatban, hogy ez a követelmény, ez a tartalom, így foglak ellenőrizni. Arra nem gondolok, hogy a hallgató elmondja a másik hallgatónak, hogy mi a bónája, problémája az oktatónak, és mibe szokott belekérdezni, ez nem követelmény. És nem pontos követelmény. Oktatók. Magunkról beszélünk, magamról is beszélek ebben az esetben természetesen. Vajon létezik-e még olyan terület a világon, ahol valaki egy fontos szakterülettel foglalkozik, de erre nem készítik fel? Mert a felsőoktatás ilyen, mert oktatás, de az oktatót oktatása nem készítik fel, és nem várják el tőle, hogy ilyen szervezett tudást összeszedjen valahogyan. De tanít és oktat. Érdekes lenne orvossal tessék ezt összevetni, orvos probléma. Hogy kit engednénk oda egy műtőasztalhoz. Azt, aki, mit tudom én már, hát látott egy anatómiai atlaszt, vagy azt, aki pár évet eltöltött egy professzor mellett, a műtőasztal mellett, és megszerezte ezt a végzettséget, képzettséget is. mert sajnos a felsőoktatás már csak ilyen. Tanári szerepek. Ugye milyen a tanár szerepkiosztása? Mit kell neki csinálnia? Ugye ebben a háromszögben lehet látni, hogy ahhoz, hogy működjön a rendszer, például rendelkezni kell az oktatónak valamilyen oktatási, tanítási kompetenciával. Hogyan oktassak? Hogyan tervezzem meg mindezt? Rendelkeznie kell tanulási kompetenciával a hallgatónak, és ebben együtt az oktatónak, hogy erre felkészítse, és bizonyos ember-ember közötti kommunikációt, tehát kapcsolati kompetenciát is működtetni kell. Azaz, milyen legyen az oktató? Hát ugye például azt szoktuk mondani, hogy legyen egy segítő, szakmai segítő, tudjon bánni az emberekkel, mentor, tudjon tananyagot fejleszteni, és mi nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok minden. És az a kérdés, hogy ezekre felkészítjük-e magunkat, felkészítik-e az oktatókat a felsőoktatásban rendszeresen, vagy nem. Mi a probléma? Az alapprobléma a tömegképzésnél a következő. Jellemzően a tömegképzés keretei között is megmarad az az oktatási megközelítés, mely azt mondja, hogy a rendszer központjában a tanár és a tanár által végzett tevékenység a tanítás áll. Tehát a tanár és a tanár tevékenysége. Miközben tudjuk azt, hogy tanulás csak akkor alakul ki, ha a másik oldal, a hallgató, a tanuló elvégzi ezt a tevékenységet, effektíve tanul. Tehát a lényeg ennek a tanulás, valaki mondta is, ugye, hogy tanítani igazából nem is lehet, csak tanulni lehet. A tanítás igazából a tanulásnak csak az irányítása. Ugye a problémák a tanításnál, amikor direkt módon próbálunk információt közvetíteni, hogy például nem tudjuk érzékelni, hogy hogyan tanul, hogyan halad a hallgató. Nincsenek visszajelzéseink. És mindez a tömegképzésben eltérő motiváció, tudás, tanulási ütem, akarat, időbeosztás. Tehát ehhez kéne alkalmazkodni, nem tudunk igazából alkalmazkodni, legalábbis a jelenlegi klasszikus módszerekkel nem tudunk alkalmazkodni. Milyen modellek írják le ezt a problémát a pedagógiában? Itt is csak néhány ilyen érdekes megközelítés a probléma leírásához. Ugye a Blum-Karol, Nagy József, Csapóféle megközelítések. Miről szólnak? Hát például arról szólnak, hogy a oktatásnak a hatékonysága az attól függ, hogy milyen a célszemélynek az előzetes tudása. Aztán attól függ, hogy milyen az előzetes magatartása, motivációja, és attól függ, hogy milyen az én tanításomnak a hatékonysága. Ha ezek jól működnek, akkor ennek lesz az eredménye egy bővülő tudás, egy bővülő tanulási gyorsaság, és a sikerélmények hatására egy motiváció, hogy érdemes tanulni, mert sikereim vannak. Mert ugye a kudarc pont fordítva működik. Ennél jóval egyszerűbb modell, később ezt is fogjuk használni, hogy a sikeres tanulás a Karolféle modell szerint idő tényezőtől függ, azaz akkor sikeres egy tanulás, hogyha a tanulásra fordított idő eléri a megtanuláshoz szükséges időt, tehát ez a hányados egy. Ha ennél kevesebb, akkor nem történt meg a teljes elsajátítás. Ha nem történt meg a teljes elsajátítás, akkor itt vagyunk már a nagy csapóféle, megint nagyon leegyszerűsített dolognál, az fog történni, hogy elfelejti. Tanulja, tud róla valamit, de el fogja felejteni, azaz addig kell a tanulást folytatni, amíg a szükséges szintű minőségi tudás ki nem alakul. Kialakítjuk? Valószínűleg nem, mert például hiányzik a gyakorlás, és nagyon sok minden a felsőoktatásban. Milyen módon lehet ezt kezelni? Ez a felsorolás, ez a Comenci Bertalannak a elektronikus tanulási környezetek könyvéből származik. Ugye milyen legyen ez a tanuló és tanulás központú megközelítés? Hát ugye az egyik és nagyon fontos elem, ami az önálló tanulásra való építkezést jelenti. Tehát meg kell próbálni elindulni abba az irányba, hogy amennyiben különbözőek a tanulók, a hallgatók, akkor őket úgy lehet kezelni, hogy felkészítjük őket arra, hogy tudjanak tanulni, utána pedig tanuljanak önállóan, mert akkor ők diktálnak bizonyos ütemet, nagyobb az esély, hogy lesz elsajátítás, lesz tudás, lesz sikerélmény. Ugye ezt majd később lesz róla szó, az e-learning tartalmak valahogyan tudják támogatni. Tudásközpontúság mit jelent itt? Itt azt jelenti, hogy nagyon pontosan be kell mérni, hogy mi a szükséges mennyiségű tudás. Kedvenc mondásom, hogy a tudomány nem egyenlő a tananyaggal. Mert ha az lenne, akkor nagyon nagy baj lenne. Hanem az annál mindig egy picit kevesebb, illetve valahogyan összerakott halmaz. Ezt ugye hogyan tudjuk meghatározni, úgyhogy megvizsgálunk különböző szakterületeket, dékumelemzéssel például, meg ezerféle módon, és meg tudjuk határozni azokat a tevékenységköröket, amit majd a szakképzettséget elért személy elvégez, és ha ezt tudom, hogy milyen tevékenységeket végez, akkor meg tudom mondani neki milyen tudásra, ezen belül milyen tantárgyakra, azon belül milyen fogalmakra, tényekre, tevékenységekre van szüksége. Ezzel egyértelműen lehet racionalizálni a tartalmat. Csak hát ez egy nyugös, hosszas munka. Értékelésközpontúság, ugye erről is volt már korábban szó, ugye, hogy nem tudjuk, hogy meg a tanuló, a hallgató se tudja, hogy hol tart, hogy bizony a folyamatban, a tanulási folyamatban visszajelzések kellenek az oktatónak is, meg a hallgatónak is, akkor tud alkalmazkodni. Az nincs meg, akkor óriási problémák vannak. Ezt majd tudjuk kezelni a úgynevezett e-learning megoldásokkal. És ugye egyre inkább igaz az, hogy közösség, kommunikáció, interakció, központúság felé haladunk. Ugye ezt onnan lehet tudni, hogy a különböző vállalatok milyen igényeket támasztanak a hozzájuk kerülő szakmunkásokkal és felsokú végzettségű munkavállalókkal szemben, és ott bizony a csoportmunka, az együttműködés és más ilyen érdekes kifejezések nagyon gyakran elvárásként jelennek meg. Hát valószínűleg erre is fel kell készíteni a hallgatót. Most mi sugallta minde azt, hogy majd valamilyen új módszer tudunk alkalmazni? Hát ugye ez a pszichológia tanulás megközelítés. Megint csak úgy belenyúkálunk, mert nincs idő. És azt a részt emelem ki, ami minket segít majd később ebbe az e-learning problémába. Ez pedig a kísérleti pszichológiának a tanulással kapcsolatos korai 1920-as évekből való megközelítései, amelyek ugye az emberi tanulás, állati tanulás közötti kapcsolatok mentén indulnak el, és eljutnak odáig, hogy ha már tudjuk, hogy szerintünk hogyan működik a tanulás, nem biztos, hogy így működött, de ők így gondolták, akkor erre lehet bizonyos technikai megoldásokat keresni, és ilyen volt ez a Skinner-féle úgynevezett lineáris programozási technika, ami arról szólt, hogy tananyagot szedjük apró kis lépésekre, ha kis lépésekre szedjük, akkor szinte mindenki képes megérteni és megtanulni, de miközben tanul, ezt úgy csináljuk meg, hogy ne hibázzon, és miközben tanul, rögtön megkapja a visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy amit megtanult, megértett, az tényleg tudja vagy nem tudja. Lehet látni a folyamatot, ugye haladunk, és mindig kérdések vannak, a kérdésre megkapjuk a választ, megint lépünk, megint megkapjuk, és így tovább. Ez az úgynevezett lineáris programozás, ilyen tankönyvek is voltak régen. Így néz ki mondjuk egy programozott tankönyv, valahol találtam az interneten, a szerzője az a Szegedini. Mi történik? Haladunk lineárisan, egyről kettőre, kettőről háromra, háromról négyre, és mi történik? Van egy tartalom, van egy kérdés, a kérdésre pedig majd miután válaszolt a hallgató visszajelzést kap. Tehát az, hogy mi a jó válasz, ez csak majd később fog megjelenni, nem rögtön. De lineárisan haladunk. Ha lineárisan haladunk, az a baj, hogy diktált az ütem, és diktált a kiméret, ahogyan tanulunk. Ezt tudták gépesíteni is, voltak ilyen mechanikus lineáris programozási tankönyvek, ahol kérdés, felelet, ellenőrzése is megtörténhetett. Következő ilyen volt a programozott oktatásban az elágazásos programok. Ugye mi történik? Az történik, hogy rájöttek arra, hogy azért egészen így nem biztos, hogy mindent meg lehet meg célszerű tanulni, mert egy-két embernek ez igencsak unalmas, meg idegesítő. Meg hát nem is biztos, hogy mindig így tanulunk, és akkor arra gondoltak, hogy hát hogy is működik ez a tanulás. Hát úgy működik, hogy tanulunk, aztán néha sikerül valamit megtanulnunk, néha tudjuk, amit tudnunk kell, néha meg hibázunk. Most használjuk ki ezeket a hibákat, talán ez lenne itt a kulcs szó. És mi történik? Az történik, hogy haladunk, aki mindent tud, az itt szépen végighalad. Aki valahol rosszul válaszol, azt elküldjük egy olyan útra, ahol ezt a hibáját orvosolni tudja, meg tudja érteni a problémát. Ennek ugye a lényege az, hogy egyéni tanulási utakat tudok kialakítani. Ugye hogyan tudom kialakítani az egyéni tanulási utakat? Úgy, hogy például a tartalmak után úgynevezett feleletválasztásos kérdések vannak, abban van egy jó, aki a jót választja, az végighalad a folyamaton. aki pedig hibázik, az valamilyen útra jut, de én már tervezem a hibát, mert a feleletválasztásos kérdésnek az adott válasz lehetősége, az azért hibás, mert tudom, hogy ezt el szokták rontani, és tudom, ha elrontották, milyen gondolati egyéb hibát követel, és meg tudom utána neki magyarázni. Ez is egy nagyon nyugös dolog. Ilyen programozott könyvek is voltak. Ezek azok a programozott könyvek, amelyeket nem lehetett végiglapozni az első oldaltól a századikig, mert össze-vissza ugráltunk benne. Itt lehet látni, ugye, hogy van egy kérdés, ha jól válaszolt, menjen a 2A-ra, a válasz a helyes, ha rosszul válaszolt, menjen az 1B-re, hibás a válasz, ha megmagyarázzuk, hogy miért az. Ez az elágazásos program, tehát ez az a könyv, amiben nem lehet csak úgy lapozgatni. Itt csak úgy lehet haladni, hogyha gondolkodom. És ennek a egyik megközelítése már az 1920-as évek környékén a mechanikus feleltetőgépek. Itt volt valamilyen kérdés, az látszik, itt vannak billentyűk, akkor ment tovább, ha jó billentyűt nyomta le. Tehát feleletválasztásos technikával kvázi automatizálni lehetett bizonyos ellenőrzési eljárásokat, tehát ez is eléggé molyos volt, de azért nagy szó volt akkoriban. Hát ugye ezek a mechanikus dolgok, ezek igencsak meg a könyvformája, igencsak betett ennek a lineáris meg elágazásos programnak, elég hamar eltűntek. És igazából addig nem is voltak újabb intenzív próbálkozások, amíg a számítógépeket ki nem alakították, és az oktatás rá nem jött arra, hogy ezeket lehet használni. És akkor különböző próbálkozások voltak, olyan próbálkozások, mint a lineáris programmal, meg az elágazásos programmal, itt most számítógépes megoldások voltak. Tehát a számítógépet felhasználták arra, hogy azzal tanuljanak, ismeretközlés, gyakorlás, ellenőrzés, bemutatás, szimuláció, egyebek, ilyen egyedi alkalmazások. Hát mert ugye olyanok voltak a számítógépek, meg a programok, meg a lehetőségek, hogy egyiket tudta, azt is eléggé nehezen lehetett összerakni. Volt egy másik része, amikor pedig magát a tanítás-tanulás folyamatát szervezték számítógéppel. Most ez azért fontos, mert ez a kettő, az, hogy segítjük a számítógéppel, tehát történik tanulás, és azt, hogy szervezzük, ez az e-learningben meg fog jelenni egy az egybe. Tehát ez gyönyörű szépen megfeleltethető egy e-learning, meg egy Moodle rendszernek. Bár korábban is voltak ilyenek, ilyen számítógép alakú oktató rendszerek, mint amilyen a Plato rendszer volt. De hát ezek ugye nagy számítógépek voltak, amelyekről azt mondta az IBM egyik vezetője az 50-es évek környékén, hogy a világon ennyi elég lesz belőlük, nem is kell több számítógép a világra, ennyi elég lesz. Hát ugye azért most már nem ott tartunk, hogy csak 5 darab van belőle. Na, térjünk akkor vissza erre a oktatási modellre, ugye, amire azt mondtuk, hogy van egy klasszikus megoldás. Hát hogy lehet ezen egy kicsit finomítani? Ugye van egy tömegképzésünk, a tömegképzésben kevés az oktató, sok a hallgató, és azt szeretnénk, hogy a hallgató önállóan tanuljon. Most mit kell ezt csinálni? Hát azt kell csinálni, hogy ezt a folyamatot, az egészet valahogyan magába a tananyagba kell beleépíteni. Hát ha nincs jelen az oktató, nem tud egyedileg foglalkozni minden egyes hallgatóval, akkor azt kell tenni, hogy az oktató tudását kell beépíteni egy tananyagba. Tehát ez a dolognak az alaplényege, hogy építsük be azt a módszertani, szakmai, pedagógiai, pszichológiai tudást, ami egy oktatónak szükséges, a tananyagba. Hordozzon mindent, amit csak lehet egy tananyag. Ez egy úgynevezett eltananyag, amelynek vannak különböző fajtái, e-learning, blended learning, majd lesz róla szó. Mi kell még hozzá? Hát kell egy, és ezt mondjuk ezt nevezzük számítógéppel segített oktatás párhuzamának. És kell egy rendszer, ami ezt működteti, egy keretrendszer, amiben ezeket a tartalmakat be lehet tolni, meg az egész oktatást szervezi. Őt nevezzük Learning Management System kategóriának. És mivel mi nem tartunk ott, hogy a számítógép mindent meg tud oldani, minden problémát meg tud oldani, ezért kell egy ember is a folyamatban, aki ezt felügyeli, minden tantárgyhoz rendeljünk azért hozzá már egy oktatót, aki ezt, ha már nem tudok mit csinálni, nem értem a tananyagot, a rendszert, azt támogat, őt hívjuk tutornak. És lehet látni, hogy a kommunikáció a hallgatóknál folytatódik egyrészt a tananyag és a hallgató és az elemes rendszer, illetve a hallgató és a tutor között, ezt most nem kell pont így elképzelni, de ez a lényege, tehát mindegyikkel kommunikál valamilyen szinten a hallgató. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az az alapmegoldás egy e-learningnél, amit egyébként ugye elektronikus önálló tanulásnak lehetne talán elsőre fordítani, hogy a hallgató egy elektronikus tananyagot egy elektronikus rendszerben tutori támogatás mellett próbál elsajátítani, lehetőség szerint önállóan. Na, e-learning definíciók. Azt szeretném mondani, először a feketét kéne nézni a definíciókban. Tanulás, tanulás, tanulás. Tehát nem oktatás, meg képzés, meg tanítás, hanem ez is tanulás, meg ez is tanulás. Tehát amit mondtam, ez igaz. E-learning arról szól, hogy tanulnia kell a hallgatónak, és nekem ezt kell megszerveznem. Tehát a lényege a tanulás, mégpedig az önálló tanulás. És van egy ilyen, hogy blended learning, ugye olyan, mint a whisky kevert. Ezt akkor tudjuk alkalmazni, például nappali jelenléti képzés mellett, hogyha van előadás, szeminárium, konzultáció, de van egy elektronikus tananyag, ami egyébként segíti az oktatást. Ennek ugye mi a jelentősége? Az a jelentőség, hogy a blended learning tananyagnak nem kell olyan részletesnek lennie, mint egy e-learning tananyagnak, mert az e-learning tananyagot önállóan kell elsajátítani. Nincs mögötte igazából támogatás. Az, hogy kérdezek a tutortól, az egy dolog. Az még csak egy segítség. A blended learningnél elegendő kevesebb és kevésbé mély információkat elrendezni a tananyagból, mert például elképzelhető egy ilyen eljárás. Hallgató megkapja a tananyagot, mielőtt elmegy egy foglalkozásra, elolvassa, megpróbálja megérteni, kírja, hogy mi a problémája, aztán elmennek egy valamilyen foglalkozásra, mondjuk nem biztos, hogy egy 300 fős előadásra gondolok azért, mondjuk egy szemináriumra, és mi fog történni? Az oktató összefoglalja azt a tananyagot röviden, amiről szó volt a e-learning vagy e-tartalomban, és utána a hallgatók kérdezhetnek, át lehet beszélni, mi volt a probléma. De hát ugye ez a hallgatói oldalról azt is igényli, hogy erre akkor föl kell készülni. Tehát ez csak akkor működik. Ez mondjuk egy lehetséges megoldás. Azt mondom, hogy e-tartalom, és azt mondom, hogy elemes rendszere. Mit jelentenek ezek, hogyan vannak ezek kapcsolatban? Ugye az e-tartalom az a tanulás folyamatával van nagyon fontos, szoros kapcsolatban, mert mi történik? Az e-tartalom az egy valamilyen tananyag, amiben van tartalom, szöveg, kép, ábra, videó, bármi más, és, ami egyébként nincs a tankönyvekben, benne vannak a tanár módszertani megoldásai, amivel a tanulást támogatja. Tehát, hogy hogyan tanulj, mit olvass el, mit jegyzetelj ki, milyen feladatot oldjál meg, mit nézél meg az interneten, és vannak benne olyan ellenőrzési eljárások, amellyel a hallgató el tudja dönteni, saját maga is el tudja dönteni, hogy amit tanult, amit elsajátított, azt tényleg megértette, tudja. Azaz, ez az e-tartalom, ez rendkívül speciális kialakítású és szerkezetű tartalom, itt pontosan a előadás előtt beszélgettünk róla, egy PDF tartalom az nem e-learning tananyag. Mert egy nagyon csomó dolog hiányzik belőle, tehát nem e-learning tananyag az, ami egy doc formátumban, egy XLS formátumban, egy PPT formátumban, vagy egy PDF formátumban valamilyen elektronikus adathordozóra rákerül. Ez nem az. Ez csak egy elektronikus formátumú tartalom. Milyen legyen, azt majd megnézzük. Következő, hogy ez a tartalom, ez működőképes legyen, lásd fönn azt a pici ábrát, kell egy rendszer, ami ezt működteti. Mit működtet egy elemes rendszer? Hát például a szereplőket kezeli, akik ebbe a oktatási folyamatban részt vesznek. Leegyszerűsítettem, nem ennyi szereplő van, több van, de nekünk ez a kettő a fontos. Van az oktató és a hallgató, őt kell kezelni a rendszernek. Tehát tudnia kell, hogy ő a hallgató, ő az oktató, mihez férhet hozzá, mit csinálhat, milyen határidejei vannak, tehát ezt a rendszernek kezelni kell. Kezelni kell azokat a tartalmakat, amiket meg kell tanulni. Tantárgyakat, ezt mondjuk konkrétan kurzusnak szoktuk hívni. Illetve konkrétan a tartalmakat, amelyek általában valamilyen szabványos SCORB-nak nevezett csomagba helyezkednek el. Ez egy speciális tárolási forma. De nem zárjuk ki azt, hogy legyen rajt PDF, TXT, HTML, akármit, de az nem e-learning tananyag, hanem valamilyen tartalom, amit kiegészítésként még odarakok. Például egy tantári programot is felrakhatok egy modulrendszerre, az nem egy elektronikus tananyag, de ott a helye, hogy a hallgató tudja, hogy mi várható, milyen a tantár felosztása, milyenek a követelmények. És mit kell még neki kezelni? Hát ha önálló tanulás, akkor a tanulási folyamatot kell kezelni. Tehát magát a tanulási folyamatot ennek a rendszernek állandóan monitoroznia kell. Tehát ad tananyagot, elolvasom, a rendszer naplózza, megnyitottam egy tananyagot, igen, mennyi időt töltöttem vele, ennyit. Kitöltöttem egy ellenőrző feladatot, igen, hogyan válaszoltam, jó, rosszul, mi volt a jó válasz, mi volt a rossz, ezt mind naplózni kell. Ugye ezt másképp, mint egy bonyolult, összetett számítógépes rendszerrel nem is lehetne megcsinálni. Aztán van benne levelezés, meg fórum, meg közös munkafelület, tehát nagyon sok minden. Na mi ez az elemes a mi esetükben? A mi elemes rendszerünket jelenleg, amit legalábbis én és nagyon sokan használunk, ezt Modul-nek hívják, ez a neve, ez olyan, mint a Windows, mint operációs rendszer, ez egy elemes rendszer neve. Van más is az egyetemen, van egy Coedu rendszerünk, illetve a Neptunban is van egy beépített elemes kezelő rész, de eme utóbbit nem különösebben szoktuk használni, mert kevés a funkciója. Miért a Modul? Tessék megnézni, itt egy apró statisztika 3 nappal ezelőttről. Regisztrált szájtok száma a világban 87 ezer. A felhasznált országok, ahol egyáltalán használnak Modult, 239. Kurzusok száma 7 millió fölött, felhasználók száma 70 millió fölött, oktatók száma 1 millió fölött, ellenőrző kérdések száma 200 millió, hát amit ugye le tudtak naplózni, és nyilvános volt. Magyarországon 384 site működik Modul rendszer alatt. Most ugye rögtön lehet látni, hogy valószínűleg azért ez nem egy kispályás rendszer, hanem ez egy olyan rendszer, amit valamiért sokan használnak. Valószínűleg azért, mert jól működik. Érdekes módon ez egy olyan open source rendszer, ami hát úgy működik, hogy igazából kevés támogatással is lehet használni. Tehát ingyenes. Tehát nem kell pénzt fizetni érte, le lehet tölteni, lehet használni. Hát kell hozzá szakértelem, hardware háttér, de megy. Ingyenes, de állandóan fejlesztett rendszer. Ugye Új-Zéland, Ausztrália az a két pont, ahonnan ez az egész elindult, és nagyon széles fejlesztő felület van mögötte, nagyon sokan részt vesznek benne. Igazából aki Modul rendszerben dolgozik és bajba kerül, nagyon ritka az az eset, hogy a Modul fórumon akár anyanyelven, akár idegen nyelven pár órán belül megoldási javaslatokat nem kap. Most nem arról van szó, hogy összeomlik teljesen egy rendszer, és ez alapján 3 perc alatt fel lehet építeni, de alapkérdésekre, problémákra hihetetlen gyorsan információkhoz lehet jutni. Nagyon kicsi a felhasználói oldalon az erőforrás igénye. Igazából egy webböngésző Explorer társai mentén már lehet használni egy modult, mert a modul maga a szerveren üdögél. Tehát egy modul szerveren foglal helyet, és azt szolgálja ki, úgy, mint az egyetemi könyvtárban lehet látni ezeket a vékony klienseket, a modult is így kell elképzelni, van a szerver, és azok a kis dobozok. Csak ezt szoftverúton kell így elképzelni, hogy van a szerver, mint szoftver, és van a kliens oldal, ahol csak egy böngésző kell. 2 rendszerünk van jelenleg, az egy 9-es sorozat, amit használunk, és van egy 2X-es sorozat, ami most kísérleti, erre szeretnénk majd áttálni. Így néz ki a portál oldalunk. Hát ezért akarjuk majd átalakítani, mert igazából ezen kívül úgy néz ki, mint egy alapkiépítettségű portál oldal, csak ez különbözteti meg a világ bármely más Modul rendszerétől, aki mondjuk ezt a formátumot választotta. És ugye ezzel lehet látni, hogy milyen funkciói vannak a rendszernek. Ugye a rendszernek vannak adminisztratív jellegű funkciói, ezek itt látszódnak. Ugye mivel hogy hálózati rendszer, ezért regisztrálni kell, bejelentkezni kell, egyébként nem tudná a rendszer, hogy ki vagyok, meg milyen jogaim vannak. Itt is lehet mondjuk fiókot igényelni, hogy felhasználó lehessek. Akkor vannak kurzusaink, ezek a tananyagok vagy tantárgyak, és vannak ezen belül felhasználók, akik beléptek, mindig lehet látni, úgy állítottuk be a rendszert, hogy kik dolgoznak a rendszerben. Igazából itt jelennének meg a tartalmak, ha bejelentkeztem volna, itt pedig egyéb információk láthatók, feladathatáridők és minden egyéb. Általában jellemzően legtöbben ezt a 3 oszlopos modul formátumot szokták használni a funkciógazdagsága miatt. Jó, majd ide még visszatérünk. Most erre a modulra milyen jellegű e-learning tartalmat kellene tenni? Hogy nézzen ki egy e-learning tartalom, amit felteszünk a rendszerünkre? Hát ugye körülbelül ugyanúgy néz ki, mint egy tankönyv, hogyha nagyon általánosan vizsgáljuk. Van maga a tankönyv tantárgy kurzus néven, vannak főfejezetek, ezt mi moduloknak hívjuk, és vannak leckék, ezeket mondjuk alfejezeteknek hívják a könyvekben. Tehát ilyen párhuzam azért megkereshető, található. De mi legyen a tartalma ennek az alapegységnek, mert bizony-bizony itt az e-learning rendszerek alapegysége ez a lecke maga. A lecke alatt az egy tanulási alkalommal elsajátítható tananyag mennyiséget szoktuk hívni. Tehát amikor leülök és meg tudom tanulni egy menetben, általában erre tervezünk egy leckét, fél, háromnegyed, egy óra terjedelem. Ne kelljen még egyszer nekiállni, mert általában ez gondot okoz. Mi legyen a leckébe? Először nézzük meg azt, hogy miben hasonló a tankönyvekhez. Hát azt, hogy van benne tananyagtartalom, szövegkép. Aztán utána, ha megnézzük, akkor inkább csak különbségeket látunk. Miért? Mert a tananyagba például elhelyezünk célt. Tudja a hallgató, hogy miért érdemes ezt megtanulni. Elhelyezünk követelményt. Ha megtanultad ezt a leckét, hogyan fogunk ellenőrizni téged? Mit kell neked konkrétan tenned annak érdekében, hogy a zárt helyid, a feladatod, az önellenőrző kérdésed az jól legyen megoldva, vagy tudd azt, amit itt tudnod kell. Teszünk bele időbecslést, hogy mennyi időt kell körülbelül ott töltened. Ezt azért tesszük, hogy a hallgató, ha van egy óra ideje, és erre az van írva, hogy 45 perc alatt elsajátítható, akkor nyugodtan leül, mert van esélye, hogy befejezi. Ha meg azt látja ott, hogy 2 órás időtartamra terveztük, és van fél órája, ne üljön mellé, mert nem érdemes neki állni. Mi van a tartalommezőben? Ugye megszoktuk a szöveget meg a képet a mai rendszerekben, de mivel ez egy elektronikus megközelítés, ide tudunk mozgó információkat is tenni, videókat, animációkat. Ugye ezt tankönyvben nem lehet, belátható okoknál fogva. Mert vannak kivételek, ugye ez a varázsló sorozatnak az újságjaiben mozgó képek is voltak, de hát ez most nem az. De tanulási tevékenység. Ugye ilyet nem nagyon látunk a tankönyvekben. Sok oktató azt is szokta mondani, mi a manónak ez, hát nem dedó ez, hát minek kell megmondani a hallgatónak azt, hogy hogyan tanuljon. Hát sajnos meg kell mondani. Ez a tanulási tevékenység azt mondja meg, hogy ezzel a szöveggel, képpel, videóval, animációval hogyan kell tanulni, mit tegyél vele, mit olvass el, mit jegyezd meg, mit jegyzetelj ki, mit számíts ki, hogyan tanulj. Hisz egyedül vagyok, hogyan tanulj. Be lehet építeni feladatokat, amelyeknek a megoldása ebből következik. És minden lecke végén van egy önellenőrzés, egy önellenőrző szakasz, ami arról szól, hogy a lecke lényegét, miután én elsajátítottam, meggyőződjek arról, hogy tényleg tudom-e azt, amit tudnom kell, hogy működik a rendszer, megfogalmazom a követelményeket, hozzájuk rendelek tartalmat, megmondom, hogy hogy kell ezt megtanulni, és ezt le is fogom ellenőrizni. De ugyanazt fogom leellenőrizni. Tehát ha az a feladat, hogy valamit le kell rajzolni, akkor rajzolás az ellenőrzés, ha valamit ki kell választani valamiből, akkor a kiválasztás az ellenőrzés, és hogyha mit tudom én, valamit fel kell sorolni, akkor a felsorolás az ellenőrzés, és nem keverjük őket, hogy az legyen. Tehát fel tudjak rá becsülettel készülni. Na most ez a rész itt, ez a tanulási tevékenység, szöveg, stb. Ez egy adott tananyag leckébe akárhányszor is ismételhet, 5-ször, 10-szer, 20-szor is megjelenhet. Hogy néz ki egy e-learning tartalom? Jó, hasonlítsuk össze egy sima tartalommal. Itt lehet látni egy mechanika tananyagnak a bevezető részét. Ez. Így néz neki jegyzetbe kinyomtatva, ahogy szokták. Azt mondom, hogy kellenek módszertani elemek, hogy könnyebben lehessen tanulni. Lehet látni, hogy a tartalomhoz megfogalmazok célokat, megfogalmazok követelményeket, hogy például saját szavaival meg tudja fogalmazni a. Akkor mi lesz az ellenőrző kérdés? Fogalmazza meg. Akkor nincs zsákba macska, meg kell fogalmazni. Fel tudja sorolni a követelmény, biztos van benne tartalom, ahol ezt felsorolták, mi lesz az ellenőrzés? Sorolja fel. Tehát így tisztességes. Ez nem azt jelenti, hogy csak ilyen egyszerű kérdések vannak, de önellenőrző kérdésnél ez a jellemző. Tudjam azt, hogy amit kell és ahogyan kell, akkor az úgy ellenőrződik. Nem lesz ott semmiféle keverés, kavarás, hogy így mondom, úgy kérdezem, amúgy meg számon kérem, mert az problémát fog okozni. Na most ehhez a követelményhez pedig itt van, hogy hogy lehet ezt teljesíteni. Mit kell nekem annak érdekében tennem, hogy ezt a követelményt teljesíteni tudjam? Hát vannak bent triviális dolgok, olvasd el, tanuld meg. De már van olyan is, hogyha a tananyagban információkat kell kigyűjteni, megmondom, hogy mi az, amit ki kell gyűjteni belőle. Tehát gyűjtsd ki, tanuld meg, rajzold, lehet ez itt nem látszik, mert ez egy minta példa, de mindjárt mutatok még ilyen érdekességeket. Következő, általában a tankönyvekből, jegyzetekből különösen az ábrák nem hiányoznak, de már a színes ábrák hiányoznak, mert hát nem lehet megfizetni azt a tankönyvet, ami színes. Ez az e-learning tartalmaknál nem probléma, igazából nem növeli a költséget, mert maga a tárolás meg a létrehozás az ebből a szempontból könnyebben működtethető. Azaz, ha nekem olyan problémám van egy tartalomban, hogy meg akarom magyarázni azt, hogy hogyan lehet tartós nyugalmat biztosítani, mik azok a szerkezetek, amelyek erről szólnak, meg tudom mutatni. De ha mozgást kell megmutatnom, akkor videófelvételekkel is meg tudom mutatni, hogy könnyebben fel lehessen fogni, hisz mozgás a legkönnyebb szemléltetni. És ha mindez megvan, akkor ellenőrzünk, ugye? Mit ellenőrzünk? A tartalmat a követelmények alapján, és akkor ehhez megvan az ellenőrzési kérdéssor. Most, amit eddig mutogattam, ez nem így jelenik meg tananyagként, ez a fejlesztés lépése. Így készítjük el az e-learning tananyagot, de nem ezt látja a hallgató, ez egy közbenső munkaanyag. De ez a lényege neki, mert ezután ebből majd, ebből a közbenső munkaanyagból, tehát jegyzet, közbenső munkaanyag, fog kialakulni egy ilyen a Moodle rendszeren elhelyezendő tananyag már. Ez egy úgynevezett e-learning tartalom szerkesztővel készül, Exe, WordForce, nagyon sok ilyen van. Ez a végső formátum. Ezt fogja látni a hallgató, de lehet látni, hogy a tartalomból és a módszertani elemekből elkészítjük, és utána elektronikus úton valamilyet létrehozunk. Nagyon akarom, ez nagyon hasonlít a weblap szerkesztéshez, de nem az. Csak hasonlít hozzá. Hogy készül a tartalom? Hát úgy készül a tartalom, hogy ahhoz, hogy egy szakmai tartalmat létre tudjak hozni, sok szereplőre van szükség. Miért kell sok szereplő? Azért kellenek a szereplők, mert általában mindenki valamihez ért igazán jól, de nem mindenhez. Ezért ugye a tananyag szerzője a tudományos részhez ért elsősorban, ő írja meg magát a tartalomnak a vázlatát. A oktatási pedagógiai részhez ért a módszertanos, ő mondja meg, hogy ezt hogyan kell csinálni, a digitalizáló pedig legyártja azt, amit itt utoljára mutattam, ezt az elektronikus formátumot. Közbenső anyag általában egy Word dokumentum stílusokkal, ebbe dolgozunk, és ezt a Word dokumentumot fogja a digitalizáló egy SCORM formátumban legyártani. Például ebből a Wordből készül ez a SCORM csomag, így kinézve, ahogy kinézett, konkrétan egy Excel szerkesztővel készült. Magát a folyamatot nem mutatom meg, mert ez egy technikai kérdés. Felkészítjük-e a szereplőket? Igen, ha nem készítjük fel őket, nem tudnak elektronikus tananyagot készíteni. Nem akarom részletezni, a dolog lényege, hogy mindazon a folyamaton keresztül kell, hogy menjen minden szerző, ami ahhoz szükséges, hogy ennek a pedagógiai, pszichológiai, módszertani hátterét fölfogja, és példákon keresztül ezen a felkészítésen meg is kell csinálnia legalábbis részben bizonyos tartalmakat, hogy őnek is kiderüljön, hogy igen, meg tudom ezt csinálni. Ezt itt át is lépem. Ezt is átlépjük, ez nem olyan fontos. Mire használjuk? Ez fontos. Hát ennyi mindenre lehet használni egy elemes rendszert és e-learning tartalmat, meg még minden másra is. Nézzük, előzetes tudás felmérése. Hát például van nekünk egy nyelvi projektünk, ahol ahhoz, hogy a hallgató egy nyelvtanfolyamon részt tudjon venni, meg kell mérni az előzetes tudását. Miután ezt bemértük, tudjuk őket csoportokba rendezni, és ezeket a csoportokat az oktatók már fel tudják készíteni. Hogy történik ez? Készítettünk, mi vagy a Moldő rendszernek van olyan funkciója, hogy feladatkészítő vagy tesztmodul, elkészítettük a feladatsorokat. Ezeket a feladatsorokat megírták a hallgatók, elértek valamilyen összpontszámot, illetve feladatonként eredményt, ilyen teljesítményeloszlást, ez alapján el lehetett dönteni, hogy mely csoportba lehet őket besorolni. Tehát erre például nagyon alkalmas. Ez egyébként még egyszer a tesztnek a ikonja mondjuk a Moldő rendszerben. Nappali képzést tudunk támogatni blended learning tartalmakkal. Ez annyit jelent, hogy a modul rendszernek ide a középső mezőjébe, ugye az elején mutattam, van egy ilyen középső tartalmi mező, el tudom helyezni a tantárgyi tematikámat. Ebben megvannak a hagyományos elemei a tantárgyi tematikának, melyik hét, meg mi a témakör, meg a tankönyvből mit kellene elolvasni, de itt be tudok szedni például feladatokat. Tehát alkalmas a rendszer arra, kiadok egy feladatot, a hallgató megírja a Word-ben, ezt a Word-öt feltölti, én modulrendszerben elolvasom, kijavítom, visszaküldöm, papír nincs. És nem veszik el, én már jártam úgy, hogy veszett el feladat. Itt nem veszik el. Tehát ez kezeli. Az a lényeg, hogy Word-ben mondjuk megírja, a Word állományt elküldi, én kijavítom elektronikusan, visszaküldöm, pontozom és így tovább. Illetve zárt helyet tudok iratni ugyanazzal a tesztmodullal. Itt a tesztmodul. Tehát mindazokat a funkciókat tudom, nem mindent tudok természetesen teszttel megoldani. Tehát a teszt alatt én az automatikusan javíthatót értem, ez se igaz, csak ez valamivel közelebb van az igazsághoz. A oktatói, hallgatói tevékenységek egy része úgy automatizálható, hogy a szervezési rész megkönnyíthető. Duális mérnökképzés, mit értünk ez alatt? A hallgató cégnél 2,5 évet kint van, folyamatosan dolgozik, közben vannak tantárgya, amit meg kéne tanulnia. Hát nem tud bejönni Szombathelyről, meg Mosonmagyaróváról, hisz heti 40 órába dolgozik, mit csinál? E-learning tartalmakkal tanul, önellenőriz, és majd bejön vizsgázni. Ez a rész. Ez nem szabályozott abból a szempontból, hogy önállóan teszi-veszi a dolgát. A vizsga az viszont itt van az egyetemen, mondjuk a könyvtárban szabályozott keretek között. És ez így működik. Önmagában egyébként lehet így is vizsgáztatni, nem kell hozzá duális képzés, de hát ott próbáltuk ki először tömegesen. Aztán ezt követően ugye volt úgy, hogy tele volt a könyvtár, 250 ember írt egyszerre tesztet. Távoktatás. Ugye nálunk is úgy merült fel ez az e-learning, hogy a levelező képzéssel voltak problémák, és a problémák hatására dr. Szekeres Tamás rektor úr azt mondta, hogy ezen változtatni kell. A levelező képzés az adott formájában, ahogy csinálják, hogy hétvégén itt vannak másfél napot a hallgatók, ez nem igazából hatékony. Ennek a hatására 2004-től kezdtük mi el azt, aminek itt van a végeredménye, hogy most már modullel dolgozunk. Korábban a Coedu rendszert használtuk, és úgy történt, külön szakokat indítottunk, teljes szakok indultak. Ugye szak az, aki szakképzettséget tud adni, tehát teljes szak megvolt e-learning tartalommal felmenő rendszerbe. Tehát fél évvel jártunk mindig a tananyag fejlesztéssel előtte, ahogyan a hallgatók dolgoztak. És ugye ez a rendszer úgy tűnik, hogy bevált, mert több százan szereztek így diplomát, tanulmányaik során igazából nem léptek ki annyian a rendszerből, illetve a szakdolgozat és államvizsga eredményeik nem voltak rosszabbak, mint a levelező, vagy akár a nappali képzős hallgatóké. Ezt itt átlépném, hanem azt mutatnám meg, hogy hogy néznek ki ezek az e-tananyagok mondjuk a duális képzés egy tantárgyában. Ez mondjuk a gyártás automatizálás tárnak a tananyag struktúrája. Lehet látni, hogy itt láthatok még egyszer az e-learning tartalmak, ezek a SCORM csomagok. Minden SCORM csomag után van valamilyen ellenőrzés, itt konkrétan modulzáró, illetve itt ez egy olyan tantárgy volt, ahol az oktató azt mondta, hogy feladatot is kell beadni. És akkor ezek együtt kezelhetők a rendszerben. Akkor ez a tananyag, amit kaptak, így néz ki, ugye vannak módszertani elemek, van maga a tartalom, tanulási útmutató szövegkép, és van hozzá ellenőrző kérdés. Ez minden tantárgy így épül fel, sok ilyen elemből áll, tucatjával vannak ezek az elemek a tananyagban. És mikor lement ez az egész folyamat, akkor hogy tudjuk, hogy ez a rendszer jól működik-e, különböző kérdőívekkel megkérdezgettük a duális hallgatókat, most konkrétan arról van szó, hogy hát akkor mondjanak véleményt erről. Például megkérdezték, hogy mikor tanulnak. Általában hétköznap este és hétvégén délután. Fontos információ, mikor kell tutort mondjuk a rendszer mögé ültetni jellemzően, akkor fognak legtöbbet kérdezni. Egyéb más oka is van, de ez egy praktikus dolog. Megkérdeztük, hogy milyen tananyaggal szeret tanulni, miután már csinálta. Lehet látni, hogy a többség megszerette az e-tananyagot mind a kettővel, de még mindig vannak olyanok, akik még mindig jobban a tankönyvet szeretik vagy szeretnék. Mennyire találják felhasználó használhatónak a Moldoor rendszer, teljesen megfelelő, részben megfelelő, magyarul lehet használni tanulásra, az mondta, aki tanult vele, tehát nem mi találtuk ki. Előnyös vagy hátrányos nekik ez a duális képzési forma, ugye a többség számára, hál' Istennek a vélemény az lett, hogy igen, ez jó. Milyen hallgatói visszajelzések vannak a e-learninges oktatási formáról? Szóval mindent egy helyen megtalálok, nem kell keresgélni. Az ellenőrző kérdések segítségével könnyebb megtanulni a dolgokat. Tehát egy az egybe kivettük, elírás van benne, az is azért, mert leírta a hallgató. Nem foglal helyet, minden információt egy helyen megtalálok. A videók és ábrák szemléletesebbek. Kiemelkedő a lényegre való törekvés. Ez az utolsó mondat, ugye, azt jelenti, hogy a tananyagot össze kellett kisebbre tolni, fizikailag csak annak szabad bent lenni, amire tényleg szükség van, mert ugye egy duális hallgató 40 órát tölt a munkahelyén. Tehát ő neki csak olyan tudást szabad közvetíteni, amit egyébként elvárnak az akkreditációban mindenhol, de a fölé nem szabad menni, mert nem fogja megtanulni, nem lesz ideje rá. Azt mondja, mit várnak el? A nem szakirányos tantárgyakat is szerették volna e-learninges formában. Tehát megszerették, mert azt mondták, hogy jó lenne más tantárgyat is így tanulni, mert vannak elmaradó tantárgyak, amikhez vissza kell nyúlkálni. Mit szeretnének? Az, hogy a kötelező egyéb tantárgyakból is elektronikus tananyag önellenőrző kérdésekkel jelenjen meg. Tehát valószínűleg beválhatott a dolog. Ezt átlépem. Ezt is átlépem, ezt is átlépem. Ha eldönthetné, akkor tanulmányainak folytatásához választana ismét. 77% azt mondta, hogy igen, így tanulna legközelebb is. Hát a 22%-nak valamiért nem tetszett. Most ezt egyre nem részletezném. Hallgatói visszajelzés, ez már a vizsga után. Tehát amit ott láttunk, az a folyamatban már mikor tanult vele, ez a vizsga utáni kérdés. Szóval interaktív tananyag gyorsítja a tanulást. Otthon elsajátítható a tananyag, nem kell órája járni, átláthatóbb az anyag. Tehát valószínűleg azért nem nyúltunk nagyon rosszul bele a tananyag felépítésébe ezek a vélemények. És hát végül, hogyha már van egy ilyen rendszer, akkor mi a manót akarunk vele csinálni, valahova eljutottunk, valahol vagyunk, innen hova szeretnénk eljutni. Hát ugye az első feladatunk az lesz, hogy ez a úgynevezett Moldoor rendszer nálunk az 1.9-es változatnál tart, ugye ennek a képeit mutattam, portál oldalát mutattam. Át szeretnénk jövőre állni a 2-es sorozatra, ami modul csak egy kicsit más kinézettel, arculattal rendelkezik, hatékonyabb. Ehhez forrásaink vannak, hogy egy olyan modul arculatot alakítsunk ki, amire ha az ember ránéz, akkor tudja, hogy a Széchenyi már Egyetem modul rendszeréről van szó, azaz hasonlítson az új modul az egyetemi portálra. Jelenleg folyik nyelvi tananyagoknak a fejlesztés. Ugye azt mondtuk, hogy volt egy ilyen nyelvi felmérő. Miért volt ez a nyelvi felmérő? Hát azért, mert itt a régióban nagyon sok embernek nincsen, az egyetemünkön sem diplomája, mert nincs nyelvvizsgája. Ehhez a felkészítéshez fejlesztünk jelenleg nyelvi anyagokat projekt támogatással. Most egy projektben logisztika teljes szak e-learning fejlesztése fog kezdődni. Tehát egy másfél éven belül lesz egy újabb olyan szakunk, amelynek minden tananyag tartalma elektronikus e-learning formában meg lesz, tehát el lehet indítani úgy, hogy a hallgatónak csak minimális jelenlét, egyetemi jelenlét lesz szükséges, gyakorlatok, feladatok bizonyos részéhez, egyébként nem kell jönnie. Folyik egy e-learning kézikönyv összeállítás, ami azt jelenti, hogy az összegyűlt tudás hozzáférhető legyen. Az elején mondtam, ugye, hogy érdekes, hogyha leírjuk a tudást, akkor elválik a tulajdonosától. Hát tanulni is úgy lehet, ezért kell egy kézikönyv, ami tapasztalat összegyűlt, az mindig hozzáférhető legyen. Tehát lesz egy ilyen kézikönyvünk. Van egy QEDU rendszerünk, amellyel a távoktatás folyt, ezzel most már kisebb-nagyobb gondjaink vannak, ezért megpróbáljuk azt megcsinálni, hogy a QEDU rendszer összes információja, tananyaga, vizsgája átkerüljön a Moldőrre. Ennek van egy praktikus oka is, minél kevesebb rendszert használunk, annál kevesebb erőforrásra van szükség. Jobban tudunk koncentrálni egy rendszer működtetésére, és ugye a QEDU-val már voltak kisebb-nagyobb akik. És ugye ez a modul átálláshoz vannak ilyen apróbb dolgok, és ezzel zárnám ezt a részt, ugye, ahhoz, hogy valaki modulrendszert tudjon használni, ugye, fel kell venni először a modulrendszerben egy fiókot, be kell regisztrálnia, és utána minden egyes tantárgyat fel kell vennie. Tehát be kell még egyszer regisztrálni, tantárgyanként be kell regisztrálni, gyalog. Viszont létezik olyan már, Óbudai Egyetemen úgy tudom megcsinálták, hogy aki a Neptunban, ugye ez a oktatás szervező rendszere az egyetemnek, felvesz egy tantárgyat, azt a rendszer, ha megvan a modul Neptun kapcsolat, automatikusan hozzárendeli ahhoz a modul kurzushoz, amit egyébként a Neptunban felvett, tehát nem kell még egyszer regisztrálgatni. Tehát lehet látni, hogy azért van mit csinálunk, és hát remélem, hogy ez a hátralevő időszakban, pályázati időszakban, a következő egy másfél évben ez működni fog, és meg tudjuk csinálni. És akkor köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét.